Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 13-án sugárzott műsorát. Tamás Ottó interjúja Cseres Tibor íróval.
A tárgyilagosság elfogult hívei és művelője. Dokumentumjegyzőnek mégsem nevezném, hiszen épp a nemzeti azonosságtudat visszafogott szenvedélye vezeti tollát. Helyesebben az a hiteles és elfogulatlanul rögzített veszélyérzet, melynek a szülőföldi székelység épp úgy szenvedő alanya volt és maradt, mint sajnos a világ bármelyik kisebbsége. Krónika tablót fest hát a kelet-közép-európai térség egyik kis népének sorsáról, a magyarságról. Közelképet és felülnézeti távlatot egyszerre képes adni. Látja, érzi és higgadtan ellenőrzi tehát mindazt, amit állít. Eszköze górcső és messzelátó.
Gondolom minden embernek van valamiféle, ahogy tetszik, kedvenc témája. A legegyszerűbb az lenne, ha Cseres Tiborral is arról beszélgetnék, amiről leginkább kedve van beszélgetni. Én most mégis azt kérdezem meg, hogy mi az, amiről semmiképpen sem szeretne beszélni?
Nem tudom. Én mindenről szívesen beszélek, amiről lehet beszélni. Az én gondolkozásom nyitott, és remélem, hogy nem minősültem még soha elfogultnak semmilyen kérdéssel kapcsolatban. Emiatt bármit lehet tőlem kérdezni, legfeljebb kitérek a válasz elől, hogyha olyan, hogy személyesen mondjuk bántva érint engem.
Aki végigkísérte pályáját, az tapasztalhatta azt, hogy nevezték már magyarnak, magyarkodónak, nevezték már nemzetietlennek. Egy szóval nagyon sokféle jelzőt kapott pályája során. Olyan mennyire érintették, érdekelték ezek a dolgok, mennyire volt képes függetleníteni magát az ilyenfajta visszhangoktól vagy félreértésektől?
Hát én úgy vagyok nemzeti író, hogy a magyar sorskérdések érdekelnek főként. Tehát az utolsó 150 éve magyar történelemnek, ami engem foglalkoztat, és a második világháború, amelyben sajnos részt vettem, mert részt kellett vennem, ezek a fő mondani valóim. Ezekben a kérdésekben, témakörökben magyarkodásra engem vádolni nem lehet. Ha vád ért, akkor a Hideg Napok című munkám miatt ért vád, amelyben bizonyos nagyon elfogult soviniszta körök engem nemzetárulónak tekintettek ideig, óráig, holott én voltam az, aki az elmúlt évben mindazt, ami a Hideg Napok újvidéki három napja után történt, 42-től 44-45-ig Jugoszláviában megírtam, kiegészítve a Hideg Napok című könyvemben foglalt szörnyűségeket, tetézve a 44 őszén történt bácskai szörnyűségekkel.
Vajon ezt a tárgyilagosságra való igényt, ezt pusztán önmagában alakította ki, vagy pedig voltak a családban, a személyes környezetben olyan emberek, akik higgadtságra, józanságra, körültekintésre intették, tanították, nevelték?
Hát amennyiben egyszerű székely családban higgadságra lehet nevelni valakit, akkor ez megtörtént velem kapcsolatban. Azzal a némi elfogultsággal, hogy a székelység sorsát illető kérdésekben azért a tárgyilagosság bizonyos szubjektummal keveredett mindig a neveltetésem során is.
Hogy kell ezt értenem? Úgy, hogy elfogultan szerette a szülőföldjét, úgy, hogy nem tartotta természetesnek azt, hogy a székelyföldi kisemberek azok valahogy mindig szót tudtak egymással érteni. Egyáltalán a szülei vagy a közvetlen környezete mit tartott azokról az ellentétekről, amelyek újból és újból föllángoltak?
A székelyföldi elfogódottságom, vagy elfogultságomnak, hogyha szabad ezt így neveznem, az az alapja, hogy a székelység örökös veszélyeztetettségét tekintve volt egy állandó permanencia a család életen belül is, és ez a veszélyeztetettségi állapot, ez mondjuk szubjektív meggondolásokra is vezetett időről időre, és még máig is van bizonyos elfogultság bennem, hogy a székelység sorsával nem csak a mostani helyzetében, de előző évtizedek, évszázadok környékén nem törődött eléggé a törzs magyarság.
Köztudomású az, hogy világszerte vannak olyan népek, nemzetiségek, amelyeknek a sorsa hasonló a székelységéhez, hasonló a magyarságéhoz. Vajon ők hasonlóképpen érik-e meg ezt a veszélyeztetettséget, és nagy nemzetek körzetében, környezetében megítélése szerint hogyan fogadják az ő szorongásukat, félelmüket, nemzeti önállóságra, vagy nemzetiségi autonómiára való törekvésüket?
Azt hiszem, hogy a birtokon belüli nagy nemzetek, vagy a birtokon belüli kisebb nemzetek is nem fogják fel igazából azt, ami a hatalmukba vetett kisebb népek, vagy népcsoportok, néptöredékek sorsát illeti. Hogyha analógiát kell keresnünk, nagyon távoli és nagyon negatív analógiát, akkor a kurdokat hoznám fel, ugye, akik közel 20 millióan élnek, 3-4 országba széttagolva, és az egész nemzet fejlődésük az visszavetett a középkor szintjére, éppen amiatt, mert egységes államiságokat nem tudták kifejleszteni. A székelység vonatkozásában, amelyhez tartozik a moldvai csángóság is, két különböző modell a veszélyeztetettségi vonatkozásokban. A székelység vonatkozásában az államiság a középkortól kezdve azért bizonyos tekintetben mindig jelen volt, és a szervezettségnek az az állapota, amely a öntudat kövületeket, öntudatra ébredést lehetővé tette, azért az megvolt. És éppen ezért a veszélyeztetettségi tudata a székelységnek és a csángóságnak különösen azért oly mértékű, hogy egy műveltségi szintet eleve elért már a középkor második felében is.
Sokan arra hivatkoznak, hogy a feszültségeknek egyik indító oka az, hogy a mi valamikori vezetőink sok hibát követtek el éppen a nemzetiségi politikában. Hivatkoznak 48-ra, és hivatkoznak későbbi időpontokra. Vajon megfelelő tárgyilagossággal fel tudjuk-e már mérni azt, hogy nem szívesen használom ezt a kifejezést, hogy mi, mert gyanítom, hogy csak bizonyos vezető emberek vagy politikusok követték el ezeket a hibákat, talán a nép nem nagyon örült ennek. Egy szóval, elérkeztünk-e már ahhoz az időponthoz éppen ebben a mostani rendkívüli feszültségben, hogy a magunk portája előtt is söpörjünk, vagy mi már söpörtünk, és mások
nem végezték el ezt a tisztogatást még szellemileg, emlékezetükben és jelen idejűleg.
Én könyveimben ezt a söprést igyekeztem elvégezni, és egy legutóbbi összefoglaló jellegű regényemben, a Vizaknai csatában az elmúlt 100-150 évnek a vonatkozásában éppen Erdély tekintetében egy ilyen általános, kölcsönös ház előtti söprést elvégeztem. De most közelebbre vonatkozóan az Európai Utas című negyedéves folyóiratban áttekintettem a magyar közoktatási törvényeket 1844-től kezdődően, amikor is különböző fázisokban a magyar törvényhozás igyekezett a nemzetiségek oktatását is belevonni a magyar művelődésbe. E tekintetben volt az első ilyen kísérlet 1844-ben, amikor a német, illetve a latin nyelvvel szemben kimondta a diéta a magyar nyelv teljes uralmát a magyarországi közoktatásban. Ez roppant naív törvény volt, mert a végrehajtásra vonatkozóan semmilyen intézkedés nem történt, és a magyar nyelv nem terjedt tovább, mint ahogy addig volt, de a magyar iskolákban, a magyar nyelvű iskolákban megmaradt, illetve a latin és a német háttérbe szorult, de a nemzetiségi területen, például Erdélyben, a román iskolákban semmilyen garancia nem történt arra, hogy a magyar nyelv terjedjen. De ódiumát kellett viselni ennek a törvénynek, mert a törvény szövege szerint ez egy nacionalista jellegű törvény volt, noha végrehajthatatlan. 1868-ban, a kiegyezést után következő évben jött egy olyan törvény, amely a teljes liberalizálást mutatta, és amely ma is példaértékű lehetne bármely haladó országban, bármely régi demokratikus országban a nemzetiségi oktatás tekintetében. Ez a törvény végrehajtható lett volna, hogyha megmarad a maga keretei között, de magyar nyelv terjedése ellen szolgált ez a törvény, és emiatt ezt korrigálni kellett néhány év múlva. Ez a korrekció azonban hasonló volt az 1844-es törvényhez. A nemzetiségi területeken működő iskolák, például Erdélyben közel 3000 olyan román alapfokú és középfokú iskola volt, ahol a román nyelven kívül mást nem tanítottak. És az törvény, 68-as törvény és a 79-es törvényt követően a magyar nyelv a legcsekélyebb mértékben sem tudott, mint államnyelv behatolni ezekbe az iskolákba, ezekbe a falvakba. Ezt korrigálandó jött létre a Lex Aponyi néven ismert, hírhedetté vált 1907-es törvény, amelynek volt egy előzménye, a Berdevici féle törvénytervezet, amely korrigálni igyekezett, illetve a magyar nyelvnek minimális behatolását tervezte a nemzetiségi iskolákban. Ez a törvény úgy vált hírhedetté, hogy nemzetiségi tanerők fizetését az állam át akarta vállalni. És ez az, hogy a nagyon silány módon dotált nemzetiségi tanerőket az állam megsegítette volna, ez okozta a corpus delictit, a bűn jogi testét, mert a magyar állam vállalta volna, hogy a nemzetiségek nyelvén tanító iskolákban a tanítók, tanerők magasabb anyagi színvonalra kerüljenek, és ne kelljen tanítás közben földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozni a tanítóknak. Ez a hírhedetté vált törvény, amelyet én körüljártam ebben a tanulmányomban, és ez a törvény az, amelyet ha ma
a körülöttünk lévő országokban tudnának teljesíteni, ideális módon megelégednénk vele mi, magyarok.
Cseres Tibor íróval beszélget Tamás Ottó.
Tudjuk azt, hogy az elmúlt, ezt szokták mondani, hogy 40 esztendőben, de ha egy nagyobb térségre tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 70 esztendőben az internacionalizmusnak a ragacsos szirupjával próbálták a sajátosságokat nyakon önteni, egybe mosni, és úgy festett, vagy legalábbis olyan képet próbáltak festeni, mintha minden rendben lenne, mintha a népek, a nemzetiségek beletörődtek volna abba, hogy beterelik őket valamiféle kollektív akolba, ahol mindenkinek megvan a maga száma, és kinek-kinek megmondják, hogy mit kell tennie, és akkor minden rendben is van. Most azonban az is köztudomású, hogy iszonyatos feszültségek, gyanítom, hogy sokkal mélyebbről jövő feszültségek törtek felszínre, véres háborúk formájában, és hát talán mi nálunk is szelidebb, de azért elég kemény összetűzések formájában. Megítélése szerint ez vajon tartós feszültség lesz, vagy van-e valami remény arra, hogy ez enyhüljön, kiegyenlítődjenek a feszültségek, és többé-kevésbé normális állapot jöjjön létre Kelet-Európában, Közép-Európában, Kelet-Közép-Európában?
A rendeződésre vonatkozóan reményt feladni nem szabad. Nem is lenne helyes. De azt tudnunk kell, hogy a monarchia szétrobbantása utáni időben ebben a kelet-közép-európai térségben olyan államhatárokat vontak meg, amelynek keretén belül a államalkotó népek mellett tuszként szerepeltek olyan népek, amelyek a anyaország határai kívül estek. Most látjuk, hogy ez nem csak a magyarokkal történt meg, hanem Jugoszláviában a szerb nép égisze alatt egyéb nációk, amelyek tulajdonképpen délszláv rokonnyelven beszéltek, annak ellenére magukat túsznak érezték a jugoszláv köztársaságban, jugoszláv királyságban eleinte, és ez a túsz állapot, amelyet internacionalista föllel leplezni, csak ideig, óráig lehetett, és mihelyt ez az internacionalista felsőbbség, vagy búra elkerül a országok feje fölül, akkor ez a tusz állapot kirobban, és maga szabadságát kéri minden náció, minden töredék nép, és minden olyan nemzet, amely magát méltónak tartja arra, hogy valamilyen népi, nemzeti önállóságra tegyen szert. A magyarnál ez még nem érvényesülhetett, holott a magyarság 3 milliónál nagyobb része, 3,5 milliós magyarság 70 éven keresztül túsz állapotban érzi magát, zsákmánya a szomszéd államoknak, és amíg ez az állapot fennmarad, addig nyugalmi helyzet ebben a térségben aligha létesül.
Tapasztaljuk mindannyian, hogy Nyugat-Európában, ahol azért a nemzetállamok, legalábbis ha a nagyhatalmakat vesszük figyelembe, de némely kisebb népek esetében is létrejöttek, kialakultak, vagy az autonómiának különböző kísérletei legalábbis megvalósuló félben vannak, integrációra törekednek. Nálunk ebben a térségben ennek a fordítottja tapasztalható. És a dezintegráció nem csak a nemzetek, nemzetiségek körében között tapasztalható, hanem például bizonyos emlékezetvesztést is tapasztalunk. Köztudomású, közhelyszerű mondása volt Kölcseinek, jelszavaink valának haza s haladás. Most mégis vannak, akik ezt a kettőt szembe akarják állítani. Holott talán teljesen nyilvánvaló dolog az, hogy valaki egyszerre lehet hazájának tisztességes, hű állampolgára, egyszerre lehet európai és egyszerre lehet az emberiségnek a tagja. Vajon megtaláljuk-e azt a lehetőséget a magunk számára, hogy a 19. század legjobb hagyományaihoz visszatérjünk, vagy azokat folytassuk?
Én a 20. század legjobb hagyományaihoz szeretnék visszatérni. A század elejé magyar modernizáció, amely nekem példaértékű. Persze az elmúlt technikai civilizációs fejlődés bekapcsolásával változott körülmények között, változott intenzitással és változott módon folytatva a megkezdett modernizációt, amely nem jelent más számomra, mint az, hogy a legjobb európai hagyományoknak mai fejlettségi állapotához való demokratikus kapcsolódása.
Vajon azok a felfellángoló viták, amelyek ellentétet vélnek felfedezni olyan dolgokban is, amelyekben talán fölösleges keresnünk, vagy amelyben a megértést kereshetnénk, ezek lankadhatnak, vagy természetes kísérő jelenségei a változásnak?
Itt ellentét látszik lenni a nyugat-európai civilizatórikus hatások és a mai magyar modernizáció tendenciái között. Valóban a amerikanizmusnak bizonyos alantas szintű hatásait nem tekintem a mai magyar modernizáció részének, és az a lehetőség, hogy mindent, ami kulturális szemét, hogy a mocsokszót ne használjam, beáramoljék a magyar fejlődésbe, ezt persze ki kell kapcsolnunk, és ez ellen küzdenünk kell, de ez nem a haladás ellen való ágálás, hanem a legjobb hagyományok és a legjobb haladáshoz való kapcsolódást jelenti.
Tapasztaljuk azt, hogy megkésettségünk miatt, vagy egyszerűen azért, mert itt már a 19. század óta, vagy még régebben íróknak, történészeknek, másoknak kellett helyettesíteniük a politikusokat. Van bizonyos, minek nevezzem, szereposztásbeli tévedés, vagy kényszer pálya. Most olvastam például Csóri Sándornak a levelét, amelyben elnézést kér a magyar íróktól, hogy nem tud megjelenni a találkozásukon, mert ezerféle más dolga van. Eljöhet-e az az idő, amikor az írók írni fognak, a politikusok politizálnak, vagy pedig ez ennek a térségnek természetes állapota, hogy írók mást csinálnak, mint amit tulajdonképpen tenniük kellene, vagy a kettő mehet együtt párhuzamosan?
Az elmúlt századokban, az elmúlt néhány évtizedben az írók szerepe is mindig megvolt a politikai életben, ha nem is vezető szerepe feltétlenül, de az elmúlt 70 évben olyan politikai dilettantizmus uralkodott el a térségben, hogy a politikusi utánpótlás nem történt meg. És mivel az írók, az Írószövetség lázadó keretein belül törtek lándzsát a demokratikus fejlődés irányába, tehát a Rákosi és Kádári féle uralomnak a legalitását vonták kétségbe, az írók szerepe óhatatlanul megnőtt a politikai életben, és ezért nem lehet csodálni azt, hogy a rendszerváltás, a pártállam megszűnése után az írók nagyobb szerepet kaptak, vállaltak, nagyobb szerepre kényszerültek a politikai életben, mint ahogy az elmúlt század, másfél század történetében ez előfordult.
Bácskáról írott könyve után, amely hát valójában egy regényciklusnak újabb darabja, mit tervez, mire készül? Néhány esztendővel ezelőtt, amikor sem ez a könyv, sem a korábbiak még vízaknai csata sem volt még meg, említette azt, hogy fel szeretné mérni mindazt, ami ebben a térségben történt. Hol tart most ebben az igyekezetben?
Hát most egy regényt írok, amely a 60-as évek vége, 70-es évek első felének a magyar társadalmi állapotát tükrözi. Egy szűkebb csoport, szűkebb magánéleti csoport keretein belül személyekről szóló ábrázolása a kornak, amely tulajdonképpen napjainkat jelenti.
Ez azt jelenti, hogy utolérte magát az időben, vagy pedig azt, hogy sajnos, vagy hál' Istennek az, ami ezelőtt 20-25 esztendővel történt, az már történelmi szemmel mérhető? Vagy természetes dolog az, hogy az író megelőzi a történészeket?
Az író mindig rákényszerű, hogy megelőzze a történészeket, mert a történészek dokumentumok alapján dolgoznak, és az események láncolata az szaggatott láncolat, mert a történések mögött nem mindig van írásbeli dokumentum, különösen azóta, mióta a telefont is feltalálták, a történet, a történés, a történelem, a történetnek a folyamatát mindig fülbesúgások által fejlődő események szakítják meg, és a történészek általában nem tudnak mit kezdeni a megszakításokkal. Az író kénytelen arra, hogy a hézagokat, a szakadélyokat áthidalja a reális képzelet erejével.
A Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 13-án sugárzott műsorát hallották. Cseres Tibor íróval Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.